Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Itt van velünk az éterben Cibóka Gabi és Dankó Bence, sziasztok!
Szia Viktor!
Boldog új évet kívánunk!
Még egyszer. A mai vendégünk Gonett Jácinta, a Promoleb üzletfejlesztési vezetője, vele a promóciók természetéről fogunk beszélgetni. A platformhírek között szó lesz arról, hogy a Beatone Podcast Sales House-t indít, illetve arról, hogy az Instagram az asztali felületét fejleszti. A gazdasági versenyhivatal kirót szankcióiról is beszélünk, illetve az idei best.net versenyről. Szó lesz a Jägermeister támogatói programjáról, és a 24.hu reklám kampányával kezdjük, ami egy reklámfilm folyam, amit gyakorlatilag a tévében is és online felületeken is láthatunk.
Igen, és ezek a videóanyagok eléggé izgalmasra sikerültek. Összesen 4 kis film fut, és minden 4-ben talán az szűrhető el ilyen általános következtetésként, hogy elég jó volt a szövegírói munka is, az életből elesett monológok jelennek meg, és maguk a karakterek, a megjelenített karakterek is olyanok, akikkel tudunk azonosulni nézőként, és el tudjuk képzelni, hogy ezek a beszélgetések megtörténnek.
Itt igazából bennem az az egy dolog merült fel, hogy lehetette volna ezeket a filmeket egy picikét lendületesebbre vágni, egy picikét gyorsabbra, dinamikusabbra faragni, egy fokkal látványosabbá tenni, mert azért nem mindegyik film olyan megkapó vizuálisan, de az biztos, hogy sikerült ezekbe a filmekbe így összeszorítani és beletömöríteni azt, hogy miért kell a Facebook hírfolyamon kívül néha egy-egy hírportálnak a nyitó oldalára is így rákattanni és így végig görgetni. Úgyhogy összességében ezt a 4 spotot ezt szeretjük, meg általában azt a trendet is szeretjük, hogyha egy nagyobb hírszolgáltató próbálja magát pozícionálni az internetezők fejében, és értelmet adni az internetezésnek úgy általában.
A következő hírünk az, hogy szórakozó helyeket támogat a Jägermeister, 7 underground művész tervezett limitált szériás palackokat, és aztán a vásárlók megjelölhetik, melyik szórakozó helyet támogatják az árából. Ilyen kezdeményezést egyébként már láttunk, hallottunk, nyilván ez erre az időszakra specializálódik. Mitől különb mégis most a Jägermeister kampánya?
Egy jó kérdés, mert a mechanizmus az nem új. Igazából ez egy ilyen mix mechanizmus, ugye egyszerre megpróbáljuk bevonni a művész street art szcénát, és ezzel valami plusz szint, értéket, üzenetet, esztétikát belevinni a márkába, meg kinyúlni a street art szcénának a követő irányába, és ott tapogatózni a Jägermeisterrel, miközben van egy társadalmilag hasznos cél és üzenet ebben az aktivitásban. Elemeit korábbi kampányokban láttuk, ez most össze lett mixelve. Maga a kivitelezés az olyan, hogy sok inger éri a célcsoportot, tehát a művészi megvalósítások is, közben meg egy társadalmi üzenet is, és nem mindenütt sikerült ezt ugyanazzal a súllyal megjeleníteni, ami azért így szemet szúrt, és ami egy ilyen kicsit ilyen alaphiba, hogy az egyik natív megjelenés, vásárolt cikk, abban így leírta a cikk lídjében a márka, hogy ennek az aktivitásnak az a célja, hogy segítse a bajba került szórakozóhelyeket, aztán bemutatta a résztvevő művészeket, de hogy egyébként konkrétan mi történik, és hogyan segíti az aktivitás a művészeket, az abból a natív cikkből nem derült ki. Tehát ha csinálunk egy jó dolgot, akkor azért tényleg figyeljünk arra, hogy minden kis részlet, minden felületen tényleg a helyére kerüljön, mert egy-egy ilyen hiba az úgy el tudja venni az egésznek így a ütősségét, meg a lényegét.
Tovább megyünk a best.net-re, ahol idén értékelik a járványos digitalizációt.
Azt gondolom, hogy így a magyar reklámszakmának egy-két izgalmas dolog lehet a tarsójában, hiszen az elmúlt év az eléggé rászorította a hazai reklámozókat arra, hogy az online felületeken érvényesüljenek.
Tovább lépünk a GVH 2020-as utolsó nagy szankciójára, amely a Digit érintette. Vigyázz, mit kínálsz? Ugye a Digi kínált valamit, egy szolgáltatást, aminek nem volt megalapozott a háttere, illetve mégsem tudja mindenki elérni azt a szolgáltatást, mint kiderült ugye a hallgatói, illetve a fogyasztói bejelentésből, és hát elég vaskosan fogott a GVH ceruzája, bár nem tudom, ez üzleti körökben mennyinek számít, 45 millió forint.
Vaskosan fogott, ebben igazad van, de hogy amúgy foghatott volna vaskosabban is, ugyanis a hivatal, a bírsági szabás akkor figyelembe vette azt, hogy a Digi az még a versenyfelügyeleti eljárást megelőzően már próbálta korrigálni ezeket a problémákat, és vagy hát a szolgáltatásainak a bővítésével, és hogy elérhetővé tette a roamingot, tehát hogy az összegre vonatkozóan azért ez sokat sejtető. Illetve, hogy el is törölte az adatforgalmi korlátozást.
Mert hogy itt ugye az volt a baj, hogy amikor a Digi elkezdte bevezetni a mobil internet csomagjait, akkor először 2019-ben a szolgáltatás publikus tesztjére toborzott felhasználókat, illetve 2020-ban már magába a szolgáltatásba úgy, hogy korlátlanságot ígért. Minden reklámozónak klasszikus tanulság, ha korlátlanságot ígérünk, akkor ott minden szempontból korlátlanságnak kell lennie. Ha az adott história nem érhető el minden felhasználó számára, vagy van benne valamilyen apróbetűs korlátozás, erre a GVH ugrani fog, ahogy ezt a Digi esetében meg is tette.
Jönnek a platform híreink, ezek között is az első az, hogy a Beaton Podcast Sales House-t indít. Ugye a Beatonnal már foglalkoztunk egy korábbi műsorunkban, ahol pusztán arról volt szó, hogy a podcast itthon is, hazánkban is teret nyer, és hát most már ott tart a dolog, hogy elkezdték ezeket a podcast felületeket értékesíteni. Mit látok ebben, mi lesz a jövője ennek kis hazánkban? Mert azért itt mindig szó van arról, hogy kis piac, tudod, kis pénz, kis foci, és hát kis piac, kis podcast, nem tudom, hogy ez itt mennyiben fog változni egy podcast sales house-szal.
Azt mindenképpen örömmel látjuk, hogy vannak szakemberek Magyarországon, akik látják, hogy a podcastok azok elérnek fizetőképes keresletet, és egy új felületet kínálnak a reklámozóknak arra, hogy elmondják üzeneteiket. De alapvetően tényleg egy ilyen eléggé személyes, őszinte formátumban. Az nagyon izgalmas, hogy a Beaton Sales House havonta 1 millió meghallgatást szeretne elérni a portfóliójában szereplő podcastokkal, ami mindenképpen egy impresszív szám, rádiós mércével is.
Illetve még annyi, hogy Viktor kérdésére talán az is még egy ilyen sokat sejtető, vagy egy ilyen inputokat adó válasz, amit a Forbes cikkében olvashattunk, hogy úgy számolnak, hogy 2021-ben 50 podcasterrel dolgozhatnak majd együtt, nem mennyiségi, hanem inkább minőségi alapokra helyezve a hangsúlyt, szóval inkább ez egy ilyen hosszabb távú építkezésnek lehet az első lába, vagy aként lehet értelmezni.
Rebrief alapítóként el kell mondjak egy apró műhelytitkot, hogy amikor ebbe belevágtunk két évvel ezelőtt kb., akkor azért azt képzeltük, hogy ez tényleg egy mikrofonon és egy kockás füzeten túl sokkal több nem fog kelleni. Azt tudjuk javasolni minden induló podcasternek, hogy gondolkodjon így, törekedjen arra, hogy egyszerűbbe tartsa a műsor készítést, de ez akkor sem lesz igaz.
Az utolsó hírünk pedig nem is lehet más, mint az, hogy asztali böngészős Instagramot fejleszt az Instagram, illetve a Facebook. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt még off record elárultam, hogy én milyen önmerényletbe kezdtem 2021-ben a digitális detox árnyékában. Akkor viszont ez nekem szól valószínűleg. Tehát az, hogyha nem használsz okostelefont és az asztali gépeden akarod az Instagramot böngészni, akkor ez biztos, hogy betalál sokaknál.
Nekünk ez volt az izgalmas ebben a hírben, hogy míg az Instagram alapvetően úgy került be a köztudatba 6-7-8 évvel ezelőtt, mint egy kreatív platform, ahova mindenki kreál és gyárt tartalmakat, ez a fejlesztés, ez kifejezetten arról szól, amit te mondtál, Viktor, a böngészésről. Tehát, hogy nem a kreativitást, az alkotást ösztönzi, hanem az a lényege, hogy még kényelmesebbé tegye a tartalmak böngészését, nagy képernyőn, asztali gépen, és alapvetően a karusszelszerű felület, amit fejlesztenek, az szintén így a tartalmak végeláthatatlan görgetését ösztönzi. Magyarul Én ebbe azt látom bele, hogy az Instagram elindult egy kicsit az elfacebookosodásnak az útján.
És hát azt is tudjuk már, hogy az Instagram réges-régen nem az az inspirációs oldal, mint korábban volt, vagy platform, mint ami ennek indult. Nevezzük ezt a dolgok evolúciójának. Ennyi volt tehát a hírek szekció, a vendégünk Gonett Jácint már itt toporog az ajtóban, legalábbis a virtuális ajtóban, már is folytatjuk. Rebrief. A vendégünk tehát Gonett Jácint, a Promolab üzletfejlesztési vezetője, szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Egy picit rögtön visszamegyünk az alapokhoz, így 2021-ben mit kell elvárnunk egy promóciótól, illetve mit ne várjunk el egy promóciótól?
Miről is szól egy ilyen taktikai eszköz? Van egy márka, aki valamilyen formában, játékos formában egy jutalmazásért cserébe igazából a saját eladását szeretné ösztönözni. A promóció célja az függ attól, hogy milyen piaci szereplőről beszélünk. Ugye márkák esetében az alapcélok mellett, amikről ugye már beszéltünk, hogy az értékesítést szeretnék ösztönözni, egyéb célok is szóba jöhetnek, például jó eszköz lehet arra, hogy újdonságokat beharangozzanak, vagy akár szezonális aktivizációra, ugye ünnepekhez vagy eseményekhez kötve. Jó eszköz lehet arra, hogy új vásárlókat szólítsanak meg, kipróbálásra ösztönözzön, vagy akár egy adott területre fókuszálva bizonyos forgalmakat pörgessenek fel, például ugye erre szakosodott trade promóciókat ismerünk, vagy üzletláncokra szabott aktivitásokat, vagy horeca egységekben futó aktivitásokat. Ezek, amiket eddig mondtam, ezek főleg márkára jellemző aktivitások, de hogyha például egy retail szemszögéből nézzük, akkor ez egy jó eszköz lehet arra, hogy akár különböző offline aktivitásokat kiváltson, ugye az akciós újság helyett árakciókat kommunikáljon, vagy beragadt árukészleteket söpörjön ki ilyen eszközök hatása segítségével, vagy akár használhatják ezt olyan formában is, hogy mondjuk egy ilyen ernyő koncepció kapcsán több márka részvételével futtatnak komplexebb kampányokat. Mondjuk, mit tudom, most január van, takarítás hónapja akciót meghirdetnek, és akkor több márka csatlakozik egy-egy ilyen aktivitáshoz.
Korábban azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag szinte minden fogyasztói márka image kampányának szinte kötelező része volt, hogy legyen egy-egy promóció. Tehát Magyarországon azt lehetett látni, hogy reklámaktivitás szinte nincs promóciós láb nélkül. Ez továbbra is jellemző, hogy a magyar marketingesek számára nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen a promóciók használata?
Gyakorlatilag ez egy jó taktikai eszköz, egy jó eszköz arra, hogy eladást ösztönözzön, egy jó eszköz arra, hogy költséghatékonyan futtasson kampányokat.
Az lehet az oka ennek, hogy egy promóciós aktivitással könnyebb eredményeket felmutatni, mint egy image kampánnyal?
Hát szerintem a kettő vegyítve tök jó. Gyakorlatilag a promóciónak a hatása az igen könnyebben mérhető, akár eladási adatokban, vagy ügyfélforgalomban. Mérés az valószínűleg egyszerűbb, az, hogy milyen image hatása van, biztos arra is vannak nagyon-nagyon jó statisztikai riportok.
Hogyan alakul a promóciók mechanizmusának a fejlődése? Hosszú ideig szintén Magyarországon ugye az AP-kódos mechanizmusok, ezek voltak a legnépszerűbbek, de azért ma már elég sokféle modernebb, akár chatbot alapú, akár egyéb megoldás áll rendelkezésre. Milyen trendeket látsz te ebben?
Ugye gyakorlatilag az AP-kód, az AP-kódos mechanizmusok azok offline vásárlást feltételeznek, tehát az AP-kód ugye maga az a bolti pénztárgépnek a beazonosítására alkalmas kód. Nyilván a tavalyi év az nagyon-nagyon sok változást hozott ezen a téren is. Felgyorsult a digitalizáció, teljesen megváltoztak a fogyasztói szokások, előtérbe került az elkereskedelem. Nyilván ez magával vonta azt is, hogy a promóciós mechanizmusok terén is az online vásárlásokat előtérbe kellett helyezni. Minél inkább fontos az, hogy a platformok lehetőséget biztosítsanak arra, hogy personalizáltan meg tudjuk szólítani a fogyasztókat. Itt a kérdésedre visszatérve erre vagy egy jó responszív weboldal lehet egy jó eszköz, vagy akár olyan újabb platformok, mint például egy chatbot. A chatbot az ugye inkább a fiatalabb célcsoport megszólítására alkalmas, vagy olyan vásárlók megszólítására, akik inkább impulzívabb vásárlók. A responszív weboldalak azok gyakorlatilag ma már kihagyhatatlan eszközei egy ilyen kampánynak. Ugye a statisztikáink alapján azt látjuk, hogy több mint 90% a beküldéseknek valamilyen online eszközről vagy tabletről érkezik. De ha már így a célcsoportról beszéltünk, nagyon-nagyon érdekes az, hogy nem csak ezek az újabb formátumok azok, amik visszatértek, hanem pont az idősebb célcsoport aktivizálására, illetve personalizált megszólítására a tavaly évben volt SMS alapú vagy Viber promóció is, hogy ezek az eszközök is be tudjanak jönni a képbe. Figyelnünk kell a fogyasztókra, és reflektálni kell a fogyasztói szokásokra, tehát egy idősebb célcsoportot nem szabad ráerőltetni egy chat promócióra, vagy egy fiatalt egy SMS-re. Szerintem itt egy jó tervezés a cél, hogy minél jobban megtaláljuk azt, hogy ki az adott márkának a célcsoportja, vagy mi az adott kampánynak a célja, és hogy azt az adott célcsoportot milyen platformon keresztül tudjuk a legegyszerűbben megszólítani. Ugye magával a digitalizációval nem csak az járt együtt, hogy megváltoztak a fogyasztói szokások, és nőtt az elkereskedelem, hanem az is, hogy a fogyasztók most már elvárják, hogy minél egyszerűbben, minél gyorsabban jussanak információhoz, vagy tudjanak egy játékban részt venni. A másik egyébként a koronavírusnak szintén hatása volt az, hogy azért vannak olyan márkák, akik nagyon erősen függnek offline forgalmaktól, tehát mit tudom, akár egy horeka egység bezárása, vagy akár a nagyobb eseményeknek a tavaly évben az elmaradása, mint például egy Sziget Fesztivál elmaradt, vagy fesztiválok elmaradtak, vagy az olimpia elmaradt. Ez nyilván magával vonta azt, hogy azok az ügyfelek, vagy márkák, akik kifejezetten ezekre az eseményekre, vagy ilyen helyszínekre terveztek taktikai kampányokat, kénytelenek voltak ezeket a büdzséket átcsoportosítani, vagy lemondani, illetve a fogyasztók is nyilván sokkal óvatosabbak, megfontoltabbak.
Említetted azt, hogy a fogyasztók alapvetően abba az irányba mozdultak el, hogy minél egyszerűbb legyen az adott promóció vagy játék, hogy minél hamarabb legyen visszajelzés. Tudsz-e konkrét olyan promóciós mechanizmusokat mondani, amik most megfelelnek a 2021-es fogyasztók elvárásainak, amik mostanában a fogyasztók kedvencei?
Szerintem az a fontos, hogy maga a kommunikáció és maga a mechanizmus az nagyon egyszerű legyen, és nagyon gyorsan felfogható. Tehát akár, hogyha a fogyasztó ránéz egy Facebook felén, vagy bármilyen platformon, felbukkanó hirdet, és akkor azonnal megértse, hogy mi a promóciós üzenet, mit kell tennie, mit kell csinálnia ahhoz, hogy az adott játékban az adott nyereményhez hozzájusson. Egyébként, hogyha ilyen statisztikákat nézünk, akkor a még mindig a legnépszerűbb a fődíj, heti díj, napi díj típusú nyereményjáték. Szeretik ügynökségek ezeket a mechanizmusokat egyébként egy picikét így túlgondolni, hogy ilyen választható, meg olyan választható nyeremény, meg minél jobban, hát én egy picit ilyen nyakatekertnek hívott mechanizmusoknak hívom, de konkrét statisztikákban kimutatható, hogy tényleg az alapok a leghatékonyabbak, és egyébként pedig így a promóció hosszát tekintve pedig az egy-másfél hónapos időtartam az, ami alatt nem fárad el. Nyilván ezeket a mechanizmusokat kiegészíteni egyébként extrákkal, akár gamificationnel, akár kvízekkel, vagy bármi, de hogy a lényeg az, hogy maga a váz az egyszerű maradjon.
Promóciókkal kapcsolatban gyakran lehet szkeptikus hangokat is hallani, hogy ezek csak a promóhuntereket, a nyereményvadászokat, a kb. Profi nyereményjáték résztvevőket érik el, és az átlagos fogyasztót azt hidegen hagyják meg, az elkerüli ezeket. Mennyire igaz ez, vagy igazából egy jó nyereményjáték képes újabb célcsoportokat is bevonni?
Egyrészt a nyereményhuntereknek a szűrésére most már egyre jobb technikai eszközök vannak. Azt mondom, hogy technikailag ezeket már viszonylag jól vissza lehet szorítani. Tehát két megoldás van, az egyik ugye a technikai megoldás, a másik pedig ugye a játékszabályzatban lehet őket megfogni, hogy a napi beküldési limitek vagy az összbeküldés limitek le vannak jogilag korlátozva. Az ilyen különböző e-mail címekről készülő beküldéseket pedig ugye meg a robotokat a rendszerek már védik. Ami szintén már ezt az egészet sokkal átláthatóbbá teszi, hogy maguk a rendszerek is transzparensebbek, a fogyasztók sokkal hamarabb jutnak információhoz azzal kapcsolatosan, hogyha részt vesznek egy játékba, akkor annak mi a végkimenetele, sokkal gyorsabban jutnak a nyereményekhez, maga az egész folyamat ezeknek a rendszereknek a tökéletesítésével sokkal láthatóbb fogyasztói oldalon is, sokkal transzparensebb.
Ahogy így hallgatunk téged, én azt hallom, hogy te alapvetően nagyon optimistán látod a promóciók világát, és a PromoLab nevezetű kezdeményezést vagy platformot is nemrég indítottátok el. Mi volt a motiváció emögött? Miért gondoltátok azt, hogy egy promóciókat kiszolgáló platformra szüksége van a marketing szakmának?
Gyakorlatilag azok a büdzsék, amik egy-egy promóciónál így fejlesztésekre vannak számba, nem adnak lehetőséget arra, hogy ez a terület jól körbe legyen járva, és vannak olyan szektorok, például KKV szektor, akik mondjuk nem engedhetik meg maguknak, hogy egy-egy ilyen játék kapcsán ilyen fejlesztési költésekre áldozzanak. És a mi termékünknek az a célja, hogy egyrészt a felsorolt szereplőknek egyszerűbb legyen az élete, másrészt, hogy ezek a funkciók a fogyasztókat, vásárlókat is minél jobban ki tudják elégíteni, illetve új szektorok felé tudjunk nyitni.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt már a Rebrief, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.